Professzor Paprika és a haszontalan dolgok. Paprika Kinga és barátai népnevelő és haszontalan tanácsadó podcastja. Professzor Paprika és a haszontalan dolgok.
Szevasz, Judit!
Hello, Réka!
Bálint Judit van itt a stúdióban.
És Paprika Kinga.
Mert hogy sosem mutatkozunk be, mert mindig csak úgy elkezdünk beszélgetni.
De te beszoktál, mert azért van egy, tudod, a műsornak van egy ilyen eleje.
Ja, igen,
elhangzik,
igen.
Hogy te vagy a...
Ja, csak elhanyagolom a beszélgető társamat, bocsánatot kívánok.
Nem is.
Múltkor is folyton a szavarba vágtam. Meghallgattam. Olyan volt.
Jó, de azért meghagytam biztos.
Hagyta magát!
Gondoltam, előbb szabadulok.
Hát figyelj, angyalom, témánál is vagyunk. Miért hagytad magadat?
Mert meghajoltam a erőszakosságod előtt.
A narcisztikus személyiség zavarom.
Igen, meg az, hogy féltem, hogy megdobálsz könyvekkel, meg ilyesmik.
Ez nagyon bölcsész dolog lenne egyébként. Most anélkül, hogy a bántalmazásból viccet csinálnánk, ha elképzeli az ember ezt a jelenetet újrajátszva, Bálint Judit is közöttem... Egy angol szakos, meg egy magyar szakos verekszenek könyvdobálása, az szórakoztatóbb lenne, mint ami most a magyar közéletben van. Akkor vezessük fel, hogy miről van szó. Nyilvánvalóan Varga Judit és Magyar Péter egymás iránti jelképes sár és kevésbé jelképes feltételezett könyvdobálásáról beszélünk.
Igen, ugye ez az elmúlt napok, hetek közéleti eseményeinek kiemelkedő része volt, és az a nagyon-nagyon rossz érzés nekem, hogy van egy bűncselekmény, aminek az eltusulásában tényleg a legmagasabb kormányzati szinten sokan vettek részt. Ezt ugye most ebből a...
Várjál, most melyikről beszélsz? Mely több van?
Hát most ugye konkrétan erről, hogy van ez a Wöllner Schadl ügy.
Mert hogy az egész úgy került terítékre, hogy egész... Varga Judit segített egy másik bűncselekményt kiradírozni.
Így van.
Egy ennél valójában mondjuk morálisan sokkal súlyosabb bűncselekmény, gyermekek iránti szexuális zaklatást.
Ja, persze, hát ugye, ha már és ilyen akkor, messziről igen. Indítjuk ezt a történetet, akkor igen.
Nem kijavítani akarlak, csak hogy ilyen szépen kacskaringózik ez a horror sztori, nem?
Milyen régen beszéltünk most?
Nagyon régen, igen.
Erről, igen, tehát ott kezdődött, hogy emiatt ugye lemondott a Varga Judit, és másnap színre lépett az ő volt férje, aki mondta, hogy hát... Egyrészt micsoda dolog, hogy a ő feleségét ebbe belerángatták, másrészt meg, hogy akkor ideje lenne ezt a korrupt, erkölcstelen kormányt megbuktatni, és aztán így elkezdte egy szépen csöpögtetni azokat az információkat, ami neki volt, és ugye menet közben kiderült, hogy ezek olyan információk, amiket ő otthon titokban fölvett, miközben a feleségével beszélgetett. Tehát ez mondjuk már egy kicsit olyasmi, amitől én felhúzom a szemöldökömet.
Az vesz az első követ, aki nem vette fel titokban a beszélgetését a házastársával, hogy később majd zsarolhassa vele.
Jó, mondjuk viszonylag keveseknek van igazságügyi miniszter házastársa. Tehát azért
nekem se jutott.
Neked se jutott?
Kiábrándító.
Na, akkor adjunk fel egy hirdetést.
Feleségül megyek Varga Judithoz. Retrospektíve.
Szegény Varga Judit, nincs neki elég baja.
Én nagyon jó feleség vagyok. Egész nap morgok, hogy miért nem mosogattál el, és elmosogatok.
Na, kanyarítsuk vissza ezt a történetet. Várját, most hol tartottam? Ja igen, tehát hogy kiderült, hogy ez a bizonyíték, ami ennek a magyar úrnak a rendelkezésére áll, akkor ez egy otthon felvett beszélgetés, amitről ugye sok mindent sejteni véltek sokáig, tehát volt, aki azt gondolta, hogy ezen nem csak ők ketten szerepelnek, hanem hogy esetleg szóba jött, hogy Gulyás Gergely volt, de nem volt ő még jelenleg. Kormány szóvivő is szerepel rajta, ő egyébként jó barátságban volt ezzel a családdal, most azóta már valószínűleg nincsen jó barátságban ezzel a családdal. És,
hát, hogy furák lehetnek azok a sörözések, amikre mégis elmegy.
Gondolod, hogy elmennek sörözni?
Hát, úgy elképzelem, hogy mi lenne, hogyha véletlenül mégiscsak azt mondanák, hogy jó, de azért ezt a csütörtök esti bridge partit biztos nem bridge-elnek, de hogy mondjuk ilyen vénasszonyokként képzelem el őket, csütörtök esti bridge partit a linzerekkel megtartjuk, és akkor nem tudom, neki így nem adnak dianás cukrot, vagy az övé, mert fel van törve, vagy így... Hogy ott mi történik, nem?
Hát ez izgalmas, majd egyszer hát elmesélni.
Mert hogy azért ezeknek a barátságoknak szemmel jól láthatóan is, és most bizonyíthatóan is nagyon nagy érdek alapja. De ezek a barátságok nem érdekmentesek semmilyen formában, és nem, még csak nem is állítom azt, hogy ezek az emberek nem barátkozhattak össze úgy, ahogy az emberek összebarátkoznak, de szerintem abban a helyzetben, amiben mindannyian kollektíve, külön-külön és együtt is belekormányozták magukat, ott már nem létezik őszinte barátság. Olyan barátság, ami mondjuk egy konfliktus túlél.
Hát pláne most gondolj bele, ezek után ki mer majd elmondani bárkinek bármit? Honnan tudhatja az egyik ember, hogy a másiknak nincs a zsebében egy diktafon? Mm.
Jó, hát...
Bár én már azt is el tudom képzelni, hogy ezek, hogyha összeülnek kávére, beteszik a telefonokat egy zacskóba, és eldugják. Tehát így simán lehet a paranoiának már egy ilyen szintje.
Varga Judit, amikor engedélyezte a Pegazust, akkor gondolhatott volna ezzel, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy mivel a magyar állam tulajdonol, vagy működteti a Pegazus megfigyelő szoftvert, ezért neki félni valója nincs,
édesem, hiszen azt hittem, mindenkiről
lesz kompromat. Hát a franc tudja. Szerintem menjünk ebbe bele, hogy ki irányít, meg kinek mennyi felelőssége van a dologban, de megint félbeszakítottalak, mert egy troll vagyok, úgyhogy még mondd el.
Igen, csak közben én még elfelejtettem, hogy hol tartottam a történetben.
Hogy Gulyás Gergelynél.
Igen, tehát ugye tudni lehetett, hogy van egy hangfelvétel, ami valamilyen módon kompromitálja a magyar kormányt, és ez a hangfelvétel március 20-a volt tegnap.
26.
26, egy szép keddi reggeli napon nyilvánosságra is került, amiből ugye az derült ki, hogy az igazságügyi miniszter Varga Judit elismerte azt, hogy tudta, hogy van egy nyomozás ebben a korrupciós szában, ami ugye a Völner Sadl ügy, ebbe belenyúlt Rogán Antal, ezt is tudta, és azt is, hogy lehetett volna, hogy az ügyészek ebbe egy kicsit jobban majd ott így rendet csinálnak, tehát hogy lehetett volna esetleg azt is elképzelni, hogy minden szereplőt kiment az ügyészség. Ezek szerint volt, akiket ugye kimentett az ügyészség, nem mindenkit sikerült. Szóval ezek azért egy nagyon erős mondatok mindenféle szempontból, külön-külön is megvizsgálva, már csak azért is, hogy tényleg honnan tudhat egy miniszter arról, hogy éppen ki ellen zajlik nyomozás. Tehát, hogy nagyon sok...
Hát az is érdekes mondatlan. Szerintem, ahogy a Varga ilyen nagyon nonchalant stílusban mondja el ezeket. Persze amúgy se szokta nagyon nagyobbra kinyitni a száját, mint az angol királyi család tagjai, ez megengedhető, ki hogy beszél, de hogy úgy beszél ezekről a dolgokról...
Mint ami se
természetesebb. Mintha igen, világ legtermészetesebb dolga lenne, ahogy mi elképzeljük, hogy a NER belülről működik, de azért ritkán hallod konkrétan felvételen.
És aztán utána volt egy pár óra, amikor még lehet pár óra, annyit talán nem, de mondjuk egy néhány perc, amikor az ember gondolhat, hogy hát lehet, hogy nem is Varga Judit beszélt ezen, és akkor nem sokkal később Varga Judit hosszú hetek hallgatása után kirakott egy Facebook posztot, amiben egyrészt elismerte, hogy ez ő, vagy lehet, hogy nem direkt, de... De benne volt, hogy az viszont ő volt, és olyan dolgokat állított, amik szintén önmagukban nagyon erősek lennének, és nagyon komoly családon belüli erőszakot ír le, és hihetetlenül erős szimpátiát válthatna ki, hogyha ezt nem most tette volna közzé. És akkor ugye itt állunk, hogy most mindenki, aki a jobb oldalon, vagy valamilyen módon az Orbán Viktorhoz közel áll, erre az egész ügyre fókuszál, hogy szegény Varga Juditot ez a gonosz ember otthon terrorizálta, meg mindent csinált vele, könyvekkel dobálta, meg övekkel, övcsatokkal, meg amit el tudsz képzelni, és ezzel próbálják eltakarni azt a tényt, hogy itt komoly, tényleg nagyon komoly bűncselekményekről beszél egy igazságügyi miniszter, és akkor most itt legyél okos, mert ugye nyilván a jobboldali nyilvánosság azt kéri számon, például akár tőled, vagy mindenkitől, aki eddig ugye nőügyekkel és nőbántalmazással és családon belüli erőszakkal foglalkozott, hogy na most akkor miért nem állunk teljes mellszélességgel Varga Judit mellé?
Akkor most vegyük és elő a műfaji elemzést, mert hogy a műfaj nagyon pontosan meghatározható, telenovella, szappanoperával van dolgunk, teljesen nyilvánvalóan. A szappanopera ebben a politikai értelmezésben egy kommunikációs mechanizmus, ahol valóban létezik egy ilyen mafianisztikusan működő, ez objektíve létezik, ezt nem feltételezzük, ezt látjuk, ezt tudjuk pontosan, hogy van egy ilyen mafianisztikusan működő hatalmi rendszer, ami bekebelezte a különböző hatalmi ágakat, ezeknek a szétválasztását erővel felszámolta, mindenütt beavatkozik, csallop, hazudik, embereket megkárosít, áldozatokat lenyom a víz alá. Gyűlöli a szegényeket, ez a legfontosabb meghatározó tulajdonsága az én szememben ennek a rendszernek. Ezért is azért, amikor valaki kibukik tizenvalahány év után a rendszerből, és hirtelen elkezdi mondani, hogy milyen korrupt, akkor arra gondolok, hogy előtte humboltál. Ez ugye egy ilyen adalék, hogy tehát azért a Magyar Péterben felelős, független gondolkodóként szerelmesnek lenni, az nehéz.
Hát igen.
Nem?
Tehát, de szerintem ezt vegyük így a Magyar Péter szerepét most egy picit, tegyük egy picit
arra. Szerintem ez a kupa, egymásra kupacolás, ez a lényege ennek a történetnek.
Igen.
De teljesen igazad van, tehát menjünk azon az úton, amit javasoltál, csak hogy ezt szerintem tegyük ki így a kirakatba, hogy ezek az egymást elfedő kupacok, ez egy stratégia. Ez nem csak ahogyan most kinéz az állam, meg nem véletlenszerű biológiai jelenség, hanem az a stratégia, ahogyan ma Magyarországon a hatalom folyamatosan ködösít, elhazudik, eltakar, elfordít. Tehát ez szándékos. És akkor viszont beszéljünk a bántalmazásról, amit te is mondtál, mert ez itt szerintem a magva a dolognak, meg ez az, amiről mi mind a ketten...
Jó, igazad van, különböző. Ráadásul ugye ezt meg nem lehet Magyar Pétertől elválasztani, mert hogy ezt ő csinálta, ha csinálta. Igen, az a borzasztó egyébként, hogy látod, rögtön hozzátettem azt, hogy ha csinálta. Más esetben, hogyha egy nő előáll azzal, hogy őt otthon verik, akkor nem az az első dolog, hogy én ezt megkérdőjelezem.
Szerintem lehet a bántalmazás tényét komolyan venni, akkor is, hogyha az ember a másik embert nem emeli pajzsra. És ez egy nagyon fontos különbség, mert hogy itt egy egészen kiemelt esettel van dolgunk. Egyik részről szerintem nagyon fontos elkerülni azt, hogy az ember szerelembe sem Magyar Péteren, mert az konfliktust vállalt a kormánya. Mert ez nem teljesítmény, ez nem egy erkölcsi minőség. Tök jó, hogy megcsinálta, csinálja. De ettől a Magyar Péter nem lett se követendő példa, se erkölcsi zsinórmérték, se megbízható. Egyik se lett, nem?
Hát én nem is értem egyébként sok esetben, hogy lett ennek az embernek hirtelen, nem tudom, egy 100 000 fölötti követő.
Szerintem egyszerűen csak azért, mert annyira...
Kíváncsiak voltunk, hát hogy ki üres, az, és mit fog mondani.
Üres a terep és kétségbeejtő, nem?
De.
Vagy, hát én ezt képzelem.
De csak, hogy önmagában egyébként azon kívül, hogy hát nem egy csúnya ember, na, hát ezt azért nem lehet rámondani. Azon kívül én se tudnék olyan dolgokat mondani. Nem láttam, hogy mit tudom én, milyen szakpolitikai anyagokat pakolt volna elő bárhova is, vagy lett volna gondolata arról, hogy például mit lehetne kezdeni ezzel az országgal, azon kívül, hogy Orbán takarodjon. Tehát, hogy ez mondjuk mások
hogy
is
nem
megcsináltak.
Nem a jogállamiság előtte számít, hanem egy normális ország legyünk, ami azért nagyon sajátos kijelentés egy jogász szájából. Én azért ezeken fent szoktam akadni, és szerintem ezekben érdemes kapaszkodni, amíg valaki bocsánatot nem kér, és ki nem javítja magát, mert azt is el lehet fogadni, de ilyen eddig nem történt. De igen, szerintem teljesen igazad van. Azért, hogyha a Magyar Péter eddigi pályafutását végignézzük, az olyankor nekem kedvem lenne egy gyökérkefével megmosni a nyelvemet. Nem egy nagyon bíztató dologról beszélünk, de mindegy, jó. Fogjuk de rá,
akár, azt tudom akármit gondolunk. És engedjük meg neki, hogy ő egy reggel arra ébredt, hogy tényleg ezt az országot ő akarja kivezetni abból a posványból, ami van, és engedjük meg neki, hogy hát, ha meg fogja próbálni, és tisztességesen.
Hát, ha megrázza egy kicsit a pofonfát, jut neki is, de hát, ha jut másnak is. Ez szerintem oké. Okay. Szerintem olyannal se szabad politikai szerelembe esni, aki biztatóbb ennél, és azt meg végképp nem szabad, hogy valakivel egy ügy mentén az ember szövetséget köt, és akkor minden más aljaságot elnéz neki. És itt már egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. De akkor nézzük meg, hogy ki Varga Judit, mert ezt az egész sztorit nem lehet elválasztani attól, hogy Varga Judit volt igazságügyminiszter számos alkalommal a jellegzetes, cinikus félvigyorával az arcán, amit szerintem a Lázár Jánossal ilyen tükörképnek időnként be lehetne őket állítani, két mérhetetlenül cinikus ember, utasította vissza Varga Judit számtalanszor, például az isztambuli egyezménynek a ratifikálását, miközben folyamatosan nő a nők elleni erőszak látható része Magyarországon, súlyos, brutális asszonygyilkosságok, gyerekgyilkosságok során keresztül váltig állította, hogy nincsen érdemi változtatásra szükség,
mert és szerint az állam meg tudja ezt az isztambuli egyezmény nélkül is oldani.
És durvára megoldotta, nem? És amikor arról beszél, hogy neki milyen nehéz volt, és ő megtalálta a kiutat, és kilábalt ebből, akkor arra gondolok, hogy Varga Juditnak ezek szerint valószínűleg nem volt az a fejében, hogy bárki másnak jár ez a kiút, mert az ő kiútja az a rendőri eszkort. Meg egy kormányzati pozíció volt.
biztos voltak mindenféle érzelmi stratégiáim, meg segített neki a testvérem, nagyon szép, én is sokat számítottam a testvéreimre. Amikor nehéz volt, nekem ez fontos, tök jó. De az ő stratégiája valójában egy hatalmi pozíció volt. Tehát a Varga Judit azt gondolja, hogy a családon belüli erőszakot az ember tulajdonképpen véletlenszerű pozíciójára lehet bízni, és nem kell szisztematikus segítség ahhoz, hogy az ember abból kiverekedhesse magát, akkor Varga Judit nem gondolja, hogy az emberek egyenlőek. Ezt egyébként tudjuk, hogy nem gondolja, hát hogy az emberek egyenlőek, csak azért, igen, lehet, hogy érdemes ezt így kirakni az asztalra. Varga Judit nem gondolja, hogy mindenki másnak, nőknek és nem nőknek járnak ugyanazok a, ugyanúgy jár a lehetőség, hogy ki tudják verekedni magukat egy bántalmazó helyzetből, nem? Vagy én vagyok rettentően nem. Borús?
Dehogy is. Hát ez egyértelmű, mert hogyha ez tényleg így történt, tehát ki az, aki meg tudná ezt oldani, szervezni? Nyilván szinte senki sem, hogy majd rá külön nem tudom én két ember vigyáz. De a másik, ami meg nekem még tegnap eszembe jutott, hogy egyre több helyről lehet hallani, hogy már évek óta tudták a felsőbb körökben is, hogy szegény Varga Juditnak milyen sanyarú élete van emellett a Magyar Péter mellett. És hogy olyat is hallottam, hogy kérték, hogy még ne váljon el, vagy nem tudom. Tehát, hogyha ezt a mondjuk ilyen felsőbb körökben tudják, és arra kérik, hogy maradj ebben a kapcsolatban, jól nézzen ki, hogy a családbarát kormányt, meg a tényleg ezt a nagyon konzervatív, nagyon ilyen rózsaszín ködös családképet el lehessen fogadtatni. Na, ahhoz is milyen emberek kellenek. Ezt tényleg tudták, és arra kérték ezt a nőt, hogy maradjon ebben benne, vagy tehát, hogy ne váljon el, mert hogy nézne az ki kommunikációs szempontból, hogy van egy három gyerekes anya, akinek menekülnie kell a férjem elől.
Ez az, amit ugye a bántalmazásról beszélve, a enabling, tehát mondjuk a tulajdonképpen bűnrészességnek nevezhetjük ezt a bántalmazásban, amikor a környezet lehetővé teszi azzal, hogy lehetővé teszi a bántalmazást, meg meghosszabbítja azzal, hogy eltagadja, nem akar róla tudomást venni, elvárja az elszenvedőktől, hogy eljátsza, hogy ez nincs, elvárja, hogy úgy tegyen, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. És hát ugye Magyar Péter ellen egy büdös hangot nem hallottunk senkitől, azért, mert ő egy asszonyverő, csak az a probléma, hogy ő a kormánnyal szemben felszólal. És szerintem most megint egy olyan meccset látunk, egy ilyen Godzilla versus Predator, vagy nem Alien versus Predator, bocsánat.
Biztos volt Godzilla-s is.
Hát egyiket sem láttam, úgyhogy nekem aztán mindegy, de a koncepciót értjük. Tehát, hogy itt nincsen jó választás.
Yeah.
És sajnos a jelenlegi formájában nincsen jó kimenetele sem ennek az ügynek. És szerintem fel lehet hozni egy korábbi ügynek, és nehéz ebbe is igazságot tenni, de például a Juhász Péternek a családon belül bántalmazásos ügyét, ami szintén megfutotta annak idején a bulvármédián, nagyon súlyosan a kormánymédiát, és Juhász Péterrel a kormánynak nyilvánvalóan nem az volt a baja, hogy megverte a feleségét, vagy se nem. Vagy benyugtatózta, meg bezárta a feleségét, vagy se nem. Hiszen soha nem volt bajuk azzal, hogyha veri valaki a feleségét. És ez az, amit szerintem nagyon fontos észben tartani, hogy amikor valakinek egy esettel van csak problémája, és egy valamitől akarja csak a nőket megvédeni, mondjuk az összes arabtú meg akarja védeni, de mindenki mástú nem, akkor azért érdemes gyanakodni, hogy ott nincsen őszinte szándék.
Hát nem is kell tényleg, hát az ilyen Juhász Pétert említette, de mondhattuk volna ezt a vakkomondoros ügyet is.
Igen.
Hát ugye az volt talán az első olyan, amikor kiderült egy politikusról, hogy veri a feleségét, vagy
ebben a rezsimben az volt a legsúlyosabb.
És ugye mégse lett következménye.
Azt mondom, pár százezer forint.
Ugye? De hogy nem lett az ember meghurcolva, vagy nézzen oda, milyen ember ez, aki kezet emel az asszonyra.
Nem, azt hiszem, kilépett a Fidesz frakcióból, és akkor maradt egyénibe, és aztán újra is választották. Igen. Ott helyben.
Tehát, hogy azért olyan nagy baja nem lett, és Nem tudom, hogy a feleségével mit történt azóta, meg nem figyeltem azért olyan nagyon oda ezekre a dolgokra. Meg hát ugye, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt van 3 gyerek ebben a történetben. Én nem tudom, hogy ők például most hol vannak, hogy egy ilyen bedugaszolt füllel ülnek valami sufniban, hogy ne hallják, hogy apa meg anya mit művel egymással. De amennyire én tudom például, hogy az ő felügyeletük az közös. Tehát, hogy nem lett olyan, hogy a válás után akkor egyik vagy a másik, tehát például a gyerekeket szerette volna elmarni a másik mellől. De lehet, hogy erről csak ilyen kézen közön vannak információim, tehát ez nem biztos, de hogy...
Ugye ez többek között a Patent Egyesület Bíróság Figyelő Programjából most már hosszú évek óta tudjuk, hogy a bíróságok bántalmazásos esetekben egyáltalán nem kompetensek. A jogalkotás sem az, és a bíróságok jellemzően nagyon sokszor nem, tehát maguk a bírák nem viselkednek kompetensen. Nagyon sok az áldozathibáztatás, a jogrend nem érti az érzelmi bántalmazást, tulajdonképpen nem érti. Nagy eredménynek tűnt, hogy bevezették a válásnál a moderálásnak. Nem moderálás. Mi az?
De.
Mediálás.
Én is mindig keverem.
Micsoda szuper újságíró. Mert mi szoktunk moderálni, meg moderáljuk magunkat néha, amikor ilyesmiről van szó. Ez a mediálásnak az intézményén. Ahhoz, hogy egy mediátor egy ilyen helyzetbe belépjen, pár százezer forintot kell kipengetnie, és 50-nél kevesebb órányi tanfolyamot végigülni. Tehát ez is egy ilyen döbbenetes jogi intézmény, ezt csak így mellesleg jegyzem meg. És vannak kompetens mediátorok, akik tényleg életeket fordítanak meg, és raknak jobb sínre, és vannak, akik meg nem. Tehát nincsen érdemi megoldás erre a problémára, arra nem is beszél, hogy a mediáció is rohadt sok pénzbe kerül. Tehát itt megint csupa olyasmivel állunk szemben, mondjuk házastársi viták, még csak vitáknál tartunk, vagy egy gyerek elhelyezésnél, nem léteznek eszközök, nincsen jogi keretrendszer, ami meg tudná védeni az embereket az esetleges bántalmazástól, vagy meg tudná előzni a visszaéléseket, és akinek pénze van, irtózatos előnyben van, akinek nincs pénze, jóformán tehetetlen. Jóformán tehetetlen, mert az a fajta államileg kirendelt védelem, amit megkaphatsz, az egyrészt teljesen lutri, és mindenki, aki a népügyvédje programban önkéntesen dolgozik, és jó munkát végez, szerintem szuperhős, és tényleg életeket ment, de nem mindenki ilyen.
Azért vagyok egyébként még nagyon szomorú ezzel az ügyel kapcsolatban, mert hogy a Varga Juditnak lehetett volna lehetőség a saját ügyéből kiindulva egy csomó mindenen változtatni, így és van. Egy csomó mindent olyan behozni akár a közbeszédbe, vagy akár a politikába, hogy megoldandó kérdésként, ami tehát nyilván nem csak őt érinti, hanem nagyon-nagyon sok embert is, és ugye ezt elmulasztottuk megint. És a másik, ami meg szintén nagyon szomorú, hogy ennek az egész ügynek a kapcsán most folyamatosan ez a... bennünk lesz, tudod, ez a kételj, hogy mi van, ha ez csak egy politikai eszköz volt, hogy ő ezt a bántalmazást bedobta. Viszont akkor ezzel mennyit ártott azoknak, akik tényleg bántalmazottak? Mert hogy akkor ott is előjöhet ez a kételj, hogy ezt csak azért mondtad, mert...
Én őszintén azt gondolom, hogy az, hogy ő most... Szerintem az, hogy Varga Judit Facebook oldalán most felbukkan ez a történet, ez politikai felhasználása egy személyes történetnek, ami vagy megtörtént, vagy nem. Én hajlamosabb vagyok elhinni, hogy megtörtént a leírtakból kiindulva, de nem én vagyok ennek a bírája, meg ki a franc vagyok én, hogy ezt eldöntsem. De akár megtörtént, akár nem, az, hogy most ez így ki van posztolva, és minden arra megy ki, hogy tulajdonképpen a kormányt kell védeni, még Varga Judit megbuktatása után is, az arról tanúskodik, hogy ez kizárólag politikailag motivált tett, és politikailag motivált nem abban az értelemben, hogy változtatni akar valamit a közállapotokon a közjó érdekében, hanem valamilyen konkrét önös érdek,
hát gondolom,
vagy szervezeti érdek.
Tehát, hogy abban, ugye a Magyar Péter is mondta, hogy valószínűleg zsarolják az ő feleségét, és hát lehet azért Varga Judit belelavírozta magát olyan helyzetekbe, amikben bőven zsarolható, például az, hogy a Pegazus ügyben ő nem bukott bele. Tehát egy csomó olyan ügy van, aminek a kapcsán egy másik országban Varga Judit börtönben lenne. És nem kizárt. És az én fejemben ez is
a girl can dream
fordulni, hogy a saját segét nyilván védeni akar, hát ki a franc akar börtönbe kerülni.
De hát hogy... biztosan 100 másik ügy, amiről félig van tudomásunk, igen, és igen, nem igen. Kötjük össze vele, de szerintem igazságügyminiszterként ő a felelős minisztere volt egy olyan területnek, ami Magyarországon elrohadt.
Igen, és ugye ezzel viszont tényleg az áldozatoknak, akik állt a legtöbbet. Mert mondom, mostantól kezdve ki az, aki nem fogja azt mondani, mikor panaszkodik neki a szomszédasszonya? Hát ez lehet, hogy nem is így volt. Még több kételj fog felmerülni. Eddig is nehéz dolguk volt.
Igen, szerintem ez, tehát ilyen szempontból 100%-ig igazad van, ilyen szempontból ez egy önző politikai kihasználása egy olyan problémának, amit Varga Judit felelős miniszterként valódi mozgástérrel nem volt hajlandó kezelni. És akkor beszéljünk erről a valódi mozgástérről szerintem egy kicsit. Azt le kell szögezni, hogy itt Varga Juditról, meg a Facebook oldaláról úgy beszélünk, mint a Shakespeare életműről. Ugye Shakespeare-nek híresen nagyon későn, illetve azt hiszem már nem is volt életben, amikor az első fóliót kiadták, a drámai színpadi munkáit. Tehát amikor Shakespeare életműről beszélünk, akkor nem tudjuk, hogy abból ki mit írt. Jellemzően a színi társulatok együtt alakították darabokat, nem tudjuk, ki írta le, ki adta ki, mit tudom én. Shakespeare-ről beszélünk, akkor tulajdonképpen egy ilyen közreadott mű folyamról beszélünk, és nem egy személyről. Varga Judit esetében tulajdonképpen erről van szó. Fogalmunk nincs, hogy ki kezeli a Facebookját. Feltételezzük, hogy hosszú ideig miniszterként nem ő kezelte a Facebookját, vagy hogyha igen, akkor nagyon sajátos, hogy erre is volt ideje, meg kívülről lefényképezni a családot a veszekedések kellős közepén cuki-muki karácsonyi képet kirakni a Facebookra. Nem tartom valószínűleg se szakemberként, se csak így hétköznapi tenyeres talpas logikával, hogy mostanáig ő kezelte volna a saját Facebookját, amelyen egy büdös kumma szót nem ejtett a bicskei bűnrészes kegyelmi ügyéről, amit ő aláírt. Három fiú gyermek, édesanyja, három fiú gyermekkel megajándékozta a nemzetet, és volt férjét, és mit tudom én. Valahogy semmi hozzáfűzni valójában nem volt ahhoz az ügyhöz, amiben belebukott, ami gyerekekről szól, olyan gyerekekről, akik az esetek elsöprő többségében szegénységben és nagyon kiszolgáltatva súlyos bántalmazás áldozatai lettek, és akikért ő is felelt.
Igen, annyit mondott, hogy ő már nem tartozik a politikába, vagy nem, kilépett a politikából, ő már nem akar. Hát egyem is meg a kicsi szívét neki.
Gratulálok. És azért itt tegyük hozzá, hogy tehát Novák Katalin is aláírta ezt, de hogy Balogh Zoltán és Varga Judit felelős miniszterként felügyelték ezt a területet, amikor ezek az esetek el lettek sikálva, amikor ezek az esetek nagyon nehezen lettek számunkérve, amíg ezek az esetek zajlottak. Tehát itt többszörös, több lépcsős felelőssége és van ezeknek az embereknek. És tudjuk, hogy ebben a rezsimben, ugye idézőjelben úgy szokás mondani, hogy mindenki fogva van. Hogy most az effektíve kompromat, hogy valakiről a terhelő felvételt tartják számon, mint ahogy Magyar Péter engedi sejtetni, vagy valami más, vagy nyilvánvaló politikai ügyek, amikbe tulajdonképpen a kormány médiának egy csettintésre csak el kell kezdenie önteni a szennyvizet a csatornából, és az így is úgy is elviszi az embert. Ezt nem lehet feltétlenül tudni, de én nem vagyok hajlandó feltételezni, hogy szegény kicsi Varga Judit igazságügyminiszterként semmit ne tehetett volna máshogy, mint ahogy tett, vagy ne lett volna opció az, hogy ő ehhez ne asszisztáljon.
Igen, ez egyébként ebből a hangfelvételből is, amit mondtál, hogy mennyire szemtelenül, ők megvoltak, én biztos vagyok benne, megvoltak arról győződve, hogy ők támadhatatlanok, és elérhetetlenek, és ha bármi gáz történik, akkor majd az őségüket is megvédi valaki. És én biztos vagyok benne, hogy ez volt ebben. Amit mondtál még, hogy mennyire nem gondolta, hogy a többi bántalmazott ember egyenlő, hiszen mint csak a saját védelmével foglalkozott, mert hogy ő meg tudta oldani. És én szerintem egyébként itt van a kutya elása, annyira azt gondolják ezek az emberek, akik most az országot vezetik, hogy fölötte állnak mindenkinek. És nem, szerintem nem erkölcsileg, hát nyilván nem, hát szerintem szarrá röhöghetik magukat arról, hogy a képet, amit mutatnak, mennyire különbözik attól, amilyenek ők valójában. Legalábbis én feltételezem, hogy azért tükörben néha ők is néznek. Na de ez, hogy sérthetetlennek és támadhatatlannak gondolják magukat, azért mondjuk ez most egy nagy pofára esés volt, szerintem.
Hát ehhez hasonló, vagy ehhez fogható mértékű pofárás, és csak a Simicska ügy volt. Ahol ugye neked is mondott cifrákat a Simicska, amikor az hát kipattant.
Igen, de most úgy értem, hogy, tehát, hogy következményei nem lettek. Tehát, hogy abból
egy időre
nem
lettek következmények, nem a választási eredményben, de az, hogy a média, a Fidesz saját médiabirodalmának egy része, az eredeti ilyen korai magva az egyik pillanatról a másikra ellene fordult, azt szerintem fontos volt. Én inkább arra gondolok, hogy egy bizalmi ember, aki nagyon-nagyon közel állt a rendszernek a szívéhez, és úgy mélyen megrendítheti az önbizalmát. Mert az Orbánnak szerintem nincsen semmilyen, csak önbizalma. A Bosse egy egészséges verzió. Tehát ebben az Orbán rendszerben azért van folyamatos feszültség, mert Orbán saját magán kívül nem lehet semmit. Egyáltalán.
Igen, de hogyha belegondolsz, azért a Simicska azon kívül, hogy mondta azt, hogy ki micsoda, meg nem tudom, tehát hogy mit mondott?
A Simicska nem mondott-e belsős dolgokat, ugye? Viszont a Simicska médiában a választás előtt azért lelettek dobva súlyos sztorik, mint az 1200 milliárd Lajos Arany története Kósa Lajossal, amiről egyetlen valóban sikeres slágerem is szól, innen is csókoltatom költőmatát, amiért megírta a Nem Stróman az Édesanyám című költemény.
Tényleg, de látod, hogy elfelejti ezeket
az Persze, hogy elfelejtjük, mert lehetetlen emlékezni rá, mert ez egy telenovella. Uh-huh. Mert ez egy szappanopera, és úgy is van szőve, mint egy szappanopera. Mert a dolgoknak a fele, amit elolvasol az újságban, felelős újságokban, az az, hogy ki mit mondott. És szerintem ez ilyen szempontból egy végig gondolandó szakmai dolog, hogy az, hogy ezekben a nyilatkozatháborúkban ilyen sebesség van, és így tudják szereplők uralni a nyilvánosságot, ez önmagában egy probléma. És ez felszámolja ezt a politikai emlékezetünket, és te közéleti szerkesztő voltál, tehát nem az van, hogy nem olvastad el a híreket, hanem annyit olvastál, hogy kilúgozódik a fejedből. Én is csak a Nem Stróman az Édesanyám miatt emlékszem rá. Meg a Semjén Zsolt helikopterrel szarvasvontatós vadászata.
Igen, de hát az a szintén egy olyan dolog volt, amit hüledeztünk, de aztán mi történt, semmi. A másik ugye, ami nagyon gáz így a politikával kapcsolatban, hogy gyakorlatilag közösségi médiában politizál mindenki. Meg ugye, tényleg, és egyben meg tényleg a szapalpere, vagy inkább lehet azt mondani, hogy ilyen média thread lett a politika, tudod. Letekertél, már nincs is ott. És a Varga Juditra visszatérve egyébként az is nagyon-nagyon vicces dolog volt, hogy megírta a két síró posztját tegnap, aztán letiltotta a kommentelést a Facebookon, mert többen megkérdezték, hogy ezt vajon tényleg ő írta el, és akkor erre lehet, hogy már nem volt jó válasza, vagy én nem tudom, ami volt a konkrét oka, de hát ez a... Ha már ott vagyok, akkor bele kell állni szerintem.
Hát vagy el kéne dönteni, hogy akkor milyen műfajt választ az ember, mert lehet egy sajtóközleményt kiadni, vagy lehet adni egy interjút valakinek.
Na de hát ezt mikor adott bárki, ez... bárkinek is interjút már? Tehát ugye a...
Hát sem Bayer Zsoltnak folyton adnak interjút, nem? Vagy melyik ez a hogy melyik a jól van ez ígyben hívják ezt a korpás bajuszú segnyaló klubnak a sajtóklubot. Ahogy szerintem, hogy csodálatosan jó kifejezés. Tehát, hogy mondjam, kormányzati mikrofonálványoknak adnak interjúnak látszó tárgyat, de az valójában ugye kommunikét, kormány kommuniké.
De azt, hogy leülni és beszélgetni, amik felmerülhetnek olyan kérdések, ami másokat is érdekelhet. És
ez nagyon ritka, igen. Nagyon ritka, és aztán, hogyha véletlenül megesik egy ilyen, ugye ez a Partizánnak most az erőssége, én nem bírnék, nem hogy végignézni egy ilyen interjút, de végül én nem tudok ennyi időt egy helybe ülni, egészségére mindenkinek, aki részt vesz benne. Gondolom, főleg egotripből vesznek benne részt a beszélgető partnerek, mert hogy egy ilyennel csak megfingathatod magad egy csomó szempontból. Hát, de hogyha meg ilyen van, akkor meg igyekeznek mindent letiltani. Nem? Ez a stratégia, és akkor vagy sikerül letiltani, vagy nem. Nem tudom. Én tényleg azt gondolom, hogy valakinek legyezheti a hiúságát, vagy szeretne villogni. Tehát azért legyünk őszinték, a mai politikai működésben becsvágy és valamennyi narcizmus nélkül, most nem a narcisztikus személyiségzavarra gondolok, mert nem szeretnék diagnosztizálni valakit, még akkor se, ha nagyon úgy tűnik nekem, de narcizmus, mint egy személyiségvonás, vagy mint egy működésmód, enélkül ezen a mostani politikai terepen
nem nagyon lehet megmaradni. És ezzel nem szeretnék senkit felmenteni a maga vonásai alól, mert lehet az ember használhat egy narcisztikus működést, és eshet annak nem a csapdájába. Szerintem azért ilyen van. Az összes előadó valamennyire bánik a maga exhibicionizmusával, nem?
Igen. Én egyébként annyira szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol a politikus az nem több, mint egy, nem tudom én, egy önkormányzati tisztviselő. Mert voltak éppen az.
Közszolga.
Belegondolom.
Legyen egy közszolga. Ugye?
És ahogy a, nem tudom én, a Kovács urat a önkormányzati okmányirodában nem hype-oljuk szarát, hanem, és nem tapsolom meg, hogy megcsinálja a munkáját, hanem az adomból kifizetem, aztán mindenki megy szépen a dolgára. Én annyira szeretném, hogy a politikusok ugyanezt gondolják saját magukról. Hogy voltak éppen azért vannak ott, mert én az én ügyeimet intézik, mert én megválasztottam őket. És ez persze nagyon fontos, meg kell, hogy fizessük szintén az adóból, de nem több ennél. Ugyanígy nem több ennél, hogy van egy kormány, ami ezeket az embereket összefogja, és annak vannak tagjai. Nem jár nekik több. Én attól is annyira, de ezt már szerintem csomószor elmondtam, én annyira ki tudok borulni, hogy állok a dugóban azért, mert valami kormányzati emberkének a Mercedes-e miatt leállítják a forgalmat, hogy miért fontosabb az ő ideje vajon, mint az enyém.
Én nekem most a kedvencem, már biciklivel is eltereltek a múltkor. Néztük egymásra egy másik biciklis csajjal, hogy rettenetesen veszélyesek vagyunk, de tényleg rád nézek, összeszarom magam, tehát tényleg nem mehetsz végig ezen az utcán, miközben egy kilométerre mögötted jön ez a konvoj.
De ez
megmondom ez neked mi, ilyen páválkodás és magamutogatás és arrogancia.
De hát attól tudnak páválkodni, mert az emberek azt gondolják, hogy ez így oké. Hát ha mindenki azt gondolná, hogy elmészte a büdös francba, akkor nem páválkodhatnának ott.
Ez is, de szerintem de még az is, aki azt gondolja, hogy ez nem oké, és tudom, itt már megint ezzel jövök, de nem tudok mással jönni. A magyar politikai kultúrában ellenállni, nemet mondani, érdeket képviselni, azt egyszerűen nem, hogy nem tanuljuk meg, hogy hogy kell, hanem az ellenkezőjére vagyunk szocializálva. És akkor mind itt ülünk, ilyen nyomorult Toldi Miklósként, és tűrjük, hogy történjen velünk ez az egész szar, és tűrünk, amíg túl nem érünk a reménytelenség fokán, amikor már nem tudunk megoldani dolgokat, addig tűrünk.
És aztán jöhet egy
megalkalmazkodunk,
és beállunk mögé.
Ja, alkalmazkodunk, aztán megpróbálunk eldobni egy malomkövet, azt hogy nem csak agyonver valakit, és többnyire nem azt, akit kellett volna, meg az agyonverésnek én amúgy sem vagyok híve, de mondjuk vegyük ezt metaforikusan. Tehát, hogy anélkül, hogy Arany János nyakába akarnám varni ezt a dolgot, nagyon szépen szimbolizálja például a Toldi, de nagyon sok más ilyen jellegzetes mítosz a magyar politikai cselekvésnek ezt a fajta ilyen mérhetetlen tanult tehetetlenséget. És ez részben egy Habsburg idei örökség, tehát nem lehet mindent a szovjet akármire fogni. Nagyon szépen kihasználta a Rákosi rendszer, meg még sokkal jobban a Kádár rendszer ezt a működést, de sokkal korábban megvan, de ezt nem lehet így hagyni, ebben nem lehet beletörődni. Hát, mink ilyenek vagyunk, mink eltűrjük, hogy pofon húznak, segbe rúgnak, majd hazamegyünk, azt mi is pofon húzunk, és segbe rúgunk valakit, aki kisebb és gyengébb nálunk. Mert tulajdonképpen most itt ez van.
Hát igen, hát azt látod, hogy abban a másodpercben, hogy valakinek egy inimini hatalma van, hogy akkor már azt képzeli, hogy fölöttem áll.
És adja tovább ugyanezt. Igen.
Igen.
Szerintem a jó hír az az, amit sokan tudunk sokféle tapasztalatból, hogy ezt meg lehet változtatni. Tehát ez nem valami, amire ítélt minket a sors, és ennek így kell maradnia. Ez meg tud változni. A rossz hír, vagy a nehéz hír az az, hogy ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz sem esélyes nem lehet várni, mint ahogy te mondod. Magyar Pétertől Márki-Zay Péteren keresztül még 72 másik Péterig. Nyilván egy Péter, vagy valami László lesz a megoldás, vagy tudom, és még talán egy István befigyel.
Igen, egy Mária biztosan nem, és vagy egy Ildikó, akármi. Most nem is
egy Árpád. Csak hogy egy nem bibliai nevet is mondjak a biztonság kedvéért. Szóval, hogy nem is a messiás fogja megoldani, meg nem is a körülmények, meg nem is a környezet, meg nem is a zeitgeist, mert a korszellemet, amire olyan nagyon szeretnek a magyarok hagyatkozni, hogy majd, ha máshonnan fú a szél, akkor máshonnan fog fúni a szél, azt nekünk kell csinálni. Mm. És ez a fajta ilyen beletörődős, még csak nem is mondom, hogy belekényelmesedés, mert durvára nem kényelmes ez, amit a magyar politikai kultúra csinál. Ez arra jó, hogy ne változzon meg tényleg, mert nem védi meg az ember magát, nem?
Én teljesen ki tudok attól borulni, hogy azt mondják, hogy jaj, hogy bezzeg a nem tudom én Gyurcsánynál mennyivel rosszabb volt, azok nem voltak mostanában orvosnál. Tehát én azért emlékszem arra, hogy egy 15-20 évvel bementem a törött csuklómmal az STK-ba, ott helyben megröngerezték, és be is gipszelték. Hát most úgy örülök neki, hogyha van ott orvos, aki elküld engem a máshová, hogy ott majd megröngenezik, és egy harmadik helyre, ahol begipszelik.
És egy negyedik helyen kapsz egy tetanuszt, talán.
De hogy érted, hogy, és hogy ez...
Mármint egy tetanusz oltást lehet. Bocsánat.
Kérdezte tőlem a gyerek a múltkor, hogy működik ez a dolog, tehát hogy ő például mehet-e már egyedül orvoshoz, és én nem tudtam neki megmondani, hogy hogy működik, mert annyira utáltam én ezt az egész helyzetet, hogy én azért már, hogyha valami komolyabb bajom van, akkor kifizetem a szemészt is akár. Vagy, tehát, hogy érted, nem megyek be az STK-ba, mert mi a francnak mennék, mert nem kértem 3-8, vagy nem tudom, 4 hónapra előre időpontot, mert éppen nem tudtam, hogy rosszul leszek, vagy valami.
Pedig beidőzíthetted volna bakter.
Hát igen, csak tudod, és ez annyira... Tehát, hogy
lehetne benned annyit kötelesség, tudod, hogy hétköznap szüljél,
hát
ha nem?
Igen.
Szemérmetlen asszonyok. Folytani kell, össze-vissza időre.
Nem hiszem, hogy ez csak nekem probléma.
Nem, és ez szerintem különösen megalázó, hogy tulajdonképpen egy ilyen kettős állam dupla rendszerét tanítjuk a gyerekeinknek, és mi, tehát hogy mondjuk mi ketten, akik itt beszélgetünk, legyünk őszinték, erős középosztály vagy felső középosztály felé tendálunk értelmiségi állásban, fővárosban, nagyvárosban, mit tudom én. Tehát azért mi, én ugye voltam életemben rendesen szegény, most hál' Istennek épp nem, nagyon kivételezett helyzetben vagyunk, és még így is azt kell tanítsd a gyerekednek, hogy A. így működik a rendszer, amikor működik, B. így működik a rendszer, amikor nem működik, ami most van, C. hogyan mérlegelsz e között a kettő között, és hogyan választod stratégiát? D. ki az atya úristen fogja ezt neked kifizetni?
Nem tudom,
mert hogy te, hogyha most kimégy pénzt keresni az ajtón, akkor te nem fogod tudni kivásárolni magad a rendszerből, a keresetedből. Anyád, apád kivásárolhat téged, hogyha tud, vagy valaki, aki pénzt ad, vagy köthetsz olyan kompromisszumokat, mint ezek az emberek itt előtted a média oldalain, és akkor lehet belőled ugyanolyan gerinctelen, előgerinc húros, mint egy csodálatos kormánytagjaink.
Az anyukám arra gyűjt, de most halál komolyan, hogyha ő most elmúlt 70 éves, hogyha neki valami baja van, azt mondja, ha infarktus kap, ő nem érdekel, meghal a kocsiban, de vigyük ki Ausztriába. Mert ő nem akar a Honvéd kórház sürgősségére menni. Ez mi már?
Tragikus. Tragikus. De egyébként, tehát, hogy érthető, hogy miért mondja ezt, nem egy működőképes stratégia,
adja
mindegy.
Isten, hogy nem kerülünk ebbe a helyzetbe.
De teljesen tragikus. És erre van berendezkedve mindenki Magyarországon, aki megteheti, akkor is, hogyha foga kihullik bele, hogy megtegye, de összespórolja erre a dupla államra, miközben befizetjük az adót, befizetjük a járulékokat, és az el van lopva, és abból nem működik egy rendszer, és a benne dolgozók kínlódnak, mert ők is meg vannak alázva sokszorosan. Persze. Mert a sürgősségi orvos nem azért ment oda, hogy azt kelljen mondja, hogy ne haragudjon, nincsen tetanuszoltás. Sajnálom, nem tudok magával mit csinálni, mert ebben az Isten verte rendszerben nem lehet belépni, és nincsen ügyeletes ápoló. Nem azért ment oda. Az ápoló se azért ment oda, hogy ő szedje mindenki után a szart, és aztán ő vele ne foglalkozzon senki, és őt felejtsék el, és mégis ő végezze el a munkát embertelen körülmények között. Velük is ki van tolva. Aki meg nem engedheti meg magának, hogy kivásárolja magát ebből a rendszerből, magániskolával, magánegészségügyel, magánlópikulával, az meg annyit is ér, ahogy Lázár János annak idején fogalmazott. És ez szerintem ezeknek az embereknek, akikből a beszélgetés elején kiindultunk, a közvetlen felelőssége Varga Juditnak. Az a fajta mérhetetlen jogegyenlőtlenség, a jogbiztonság teljes hiánya, a jogállam lebontása, Balogh Zoltánnak a szociális katasztrófák, amik az ő minisztersége alatt alakultak ki, és amit azóta is kegyelmi kérvényekkel, meg ilyenekkel, olyanokkal támogat, és Balogh Zoltán még mindig nem mondott le, és nem tudom megmondani, hogy miért nem mondott le még mindig.
Igen, tehát hogy így kapaszkodni valamibe, ami már... Kitartja őt még ott? Ezt sem értem.
Balogh Zoltán szerintem egy tényleg kiemelten rettenetesen sunyi ember, aki nagyon sok aljasságról tehet, és ezért vállalom a felelősséget, már egyszer belengedte annak idején a rádióba, már volt érdeklődés, hogy esetleg perelne. Pereljen be, menjünk, beszéljük meg. Beszéljük meg, hogy neki miért van egykorom miniszterként, most pedig egyéb politikai befolyása révén felelőssége, mert felelőssége van az oktatásügyért, a milyen állapotban van, ahogyan szétrohadt, a teljes gyermekvédelemért, ami az ő felügyelete alatt került ilyen helyzetbe, ahova azért kerülnek gyerekek nagy számban, mert túl szegény a családjuk. Nem valódi okkal.
És akkor gondolj bele, és ezek mögött mindezt beteszik a, nem tudom, valami ilyen vallási csomagba, vagy nem tudom, tehát hogy a Isten mögé bujkálnak a Balog is, meg most ugye a Varga Judit is leírta, hogy tehát nagy héten nem lenne szabad ilyesmikről beszélni, mert tudom, amit ír. Tehát, hogy mindezt még ez az áltatós manóság, ez nem veszik, vagy tehát, hogy ezt nem tudják így elengedni, mert hogy ez a nagy keresztény ország, keresztény családvédelem és keresztény, mit tudom én, mi minden, ezt még így is fönn kell tartani, az Isten áldja meg őket.
De úgy, hogy ráadásul, érted, a Varga Judit szerintem annyira vallásos, mint egy barackbefőtt az én polcomon, őszintén szólva. Arról nem is beszélve, hogy valójában ez a kormány úgy keresztény, mint egy lábmosó lavor. Ezek gyűlölik a szegényeket, nincs bennük egy csepp irgalom, sem szeretet a másik ember iránt, és szerintem az ilyen ember ne nevezhesse magát kereszténynek.
Na de látod, hogy még mindig számít.
Látod, hogy azért számít, lesznek nénik, azért
akik
számít,
kezet fognak minden, csókolni, és a, nem tudom,
azért, mert minden csatornán ez ömlik. És amikor minden csatornán ez ömlik, akkor át lehet nyomni ezt is.
Szerinted ennek az egész ügynek mi lesz a folytatása?
Én nem szeretek jósolgatni, mert nem szokott bejönni. Ha reménykedek, akkor azért nem jön be, ha nem reménykedek, akkor azért nem jön be. Mondjuk azt, hogy nem reménykedek abban, hogy a Magyar Péter balhéja megbuktatja ezt a kormányt, de nagyon remélem, hogy nincs igazam. Nem tartom valószínűleg, de hát, ha tévedek. Te mire számítasz?
Hát én, mondjuk én ilyen sokkal pesszimistább vagyok. Tehát én szerintem az, hogy ez el fog ülni szépen. El fogunk menni majd most ebben a közéleti vitába, hogy verte, nem verte, meg majd lehet, hogy előkerülnek fotók, amin a Juditnak a szeme alatt monoklik van. Mit tudom én? Tehát, hogy ez a vonal úgy el fogja nyomni ezt a többit, ami a eredeti ugye, ügy volt, vagy nem is az eredeti, hanem az egyik legfontosabb ügy, ezt a korrupciót, belenyúlunk a nyomozati anyagokba, és a Rogán egy amúgy rára kártékonyabb embert én nem is nagyon tudnék mondani. Tehát én szerintem ez így szépen el fog ülni. Elő fognak húzni a Magyar Péterről mindent, amit csak elő lehet hozni. Tehát ha csak a magyarnak nincsen még felvétele valahol a szekrényeiben, az oknis fiókban, vagy a bánat tudja, hol, mert hogy azért ez is benne van a pakliban.
Lássuk meg azért, szerintem ez egy olyan szintű ügy, meg olyan szintű bizonyítékok, amiben nemzetközi szinten is lépéseknek kell történni, úgyhogy majd most, hogy elmegyek egy hét szabadságra, az lesz a dolgom, hogy írok egy ilyen szép elmagyarázót erről a telenovelláról angolul a nemzetközi olvasók számára. A szabad időmben írok olyságot.
Jó, én mondjuk tényleg pesszimista vagyok, de annyira örülök, amikor kiderül, hogy túl pesszimista voltam.
Hát akkor azonos az álláspontunk, mert én sem számítok arra, hogy ez önmagában megboríthat bármit, bár ne lenne úgy. De azt is gondolom, hogy hiába reménytelen, hogy meginogjon, vagy nem is, mert inog a rendszer, hiába reménytelen az, hogy egy-egybe dugájába dőljön az Orbán rendszer, és eltakarodjon, és valami jobb jöjjön a helyébe holnapra. Ezt a fajta szisztematikus munkát, meg a saját politikai emlékezetünknek az építését, meg ennek a politikai kultúrának a gyökeres megváltoztatását, ezt akkor is csinálni kell, akkor is, amikor tök reménytelen, akkor is, amikor nem tűnik úgy, mintha bármi eredménye lenne, meg akkor is, amikor fáradtak vagyunk. Amikor fáradtak vagyunk, akkor más stratégiával, de akkor is. Köszönöm szépen, Judit!
Hát még ilyen. Paprika Kingát hallották.
És Bálint Juditot. Iratkozzanak fel a podcastra, akárhol, ahol podcastot hallgatnak, de mondjuk Spotify-on, SoundCloud-on, vagy tudom is én. És nézzék a Standard Time-ot, ami a beszélgetős műsorom angolul, de magyar felirattal is megjelenik.